Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntjük a kedves hallgatókat itt az Érdekes emberekről készített magazin műsorunkban. Mai beszélgető társam egy fiatal hölgy, Bán Izabellának hívják, és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán doktorandusz hallgató. Köszöntelek szeretettel. Egyrészt azért tegezlek, mert megbeszéltük, hogy ez engedélyezett számomra, másrészt pedig azért, mert te is annak az intézménynek a székeit, padjait koptattad, amelyben most itt beszélgetünk, vagyis hát a Szilády gimnáziumnak voltál jó néhány éven keresztül a hallgatója. Jó alapokat adott a jövőre nézve ez az intézmény?
Ha röviden szeretnék válaszolni, akkor igen. Ha kicsit hosszabban, akkor egyrészt közösségileg, tehát ami az iskola mellett, ami a kollégiumban közösségekbe én belekerültem, az nagyon sokat hozzátett. És hát ugye a gimnáziumnak elsődleges feladata a tudás átadása, és úgy gondolom, hogy ilyen szempontból is nagyon jó alapokkal indultunk.
Milyen családi háttér?
Én innen 60 kilométerre Bács-Borsódon egy kis faluban nőttem fel, az általános iskolát is ott végeztem, és onnan kerültem ide gimnáziumba. Érdekes, hogy katolikus létemre református gimnáziumba kerültem ismerősi ajánlásra. Annak idején még nem volt annyira erősen jelen a vallás az életembe, tehát hogy még nem volt szempont.
Engem itt a gimnáziumban a bács-borsódi diákok kioktattak arról, hogy tanár úr nehogy azt merje mondani, hogy Bács-Borsod, mert az valami egészen más, tehát ők nagyon patrióta módon állnak hozzá ehhez a településhez. Milyen életed volt ott kislánykorodban?
Teljesen más egy faluban élni, mint egy városban. Én most ugye Budapesten élek, és mindig egy nosztalgia hangulat fog el, amikor hazamegyek. Sokkal jobban jelen van a közösségnek az összetartó ereje egy faluban, egy ottani iskolai osztályban, mint ahogy az ember egyre nagyobb városokba kerül. Tehát én ezt a közösségi értéket tudom igazán magammal vinni.
Nem akarom ezt a kérdést erőltetni, de hogy néznek rád az utcabeli ismerősök, idősebbek, akik ismertek még gyerekként, hogy most visszatérsz, és hát úgy néz ki, hogy nagy ember leszel.
Szerintem én mindig a Bálnacinak és az Izus néninek a lánya leszek. Tehát nem hiszem, hogy ezt biztos, hogy megjegyzik maguknak. Igazából nem kaptam még ilyen jellegű visszajelzést. Bálnaci lánya.
És a Sziládiba milyen érzés betenni a lábadat, vagy voltál mostanában itt már?
Pár éve volt osztálytalálkozónk, tehát például ezeket az átalakításokat láttuk, de olyan időpontban, amikor nem volt más az épületbe, tehát érdekes itt a diákok között sétálni. Régen volt.
Másként dobog az ember szíve, amikor visszatér ebbe a hát kicsit vészeknek is tekinthető intézménybe.
Igen, számtalan történet, esemény, emberek jutnak az ember eszébe, tehát mondhatom, hogy nosztalgia.
Én nem jártam a Pázmány Egyetemen, de úgy tudom, hogy egy remek intézmény.
Igen.
Mikor kezdtél érdeklődni, és nem is annyira, hogy mikor, hanem miért kezdtél el érdeklődni afelől a téma felől, amiről ma túlnyomó rész beszélgetni fogunk, vagyis a 18. századi katolikus lelkiségi iratok felől.
Pázmányon magyar nyelv és irodalom és hittanár szakon végeztem, tehát az idők során a vallás, a hit is közel került hozzám. Eleinte én úgy mentem az egyetemre, hogy a kedvenc korszakom a nyugatosok, tehát ha esetleg valamivel foglalkozni fogok, ők lesznek. Ezt valahogy nagyon hamar, ahogy a régi magyar kurzusokon részt vettünk, szintén ismerősök belevontak olyan szemináriumokba, ahol már kutatómunka folyt, és egyszerűen megtaláltak ezek a vallásos nyomtatványok. Részben maguk a szövegek által, részben pedig, hogy mégis milyen volt az a hitélet, az a közösségi élet, ami abban az időben volt.
Beszélgetünk majd róla, hogy milyen volt akkoriban a hitélet, de én úgy gondolom, hogy ezzel a kutató munkával szorosan összefügg a te személyes hitéleted.
Mindenképp. Tehát, hogy ezt az egyetemen is észrevettem, hogy a régi magyar ez egy elég tág kutatási területet ad, mivel nem csak szép irodalomra korlátozódik, így mindenki egy olyan irányt vesz, ami az érdeklődésében benne van. Tehát ugye nekem a vallás, a teológia az szintén jelen volt, és így visszagondolva nem is lett volna nekem más utam, mint ez.
És hogy ez az út miről szól, erről majd a következő blogban fogunk beszélgetni. Kedves hallgatóktól nem búcsúzom, csak egy rövid időre elköszönök, és addig hallgassanak zenét.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntjük ismét szeretettel a kedves hallgatókat. Bán Izabella doktorandusz hallgatóval beszélgetünk. Megismertük már a múltadat, meg a jelenbe is egy icipicit beletekintettünk, és ott tartottunk, hogy a kutatómunka egy kicsit az utat is kijelölte számodra. Lelkiségi iratok nevükben foglalják, hogy miről szólnak, mi a céljuk, de azért egy kicsit ismertes meg velük bővebben is.
Nagyon nehéz a lelkiségi iratokról, mint egy ilyen összefoglaló fogalomról beszélni, mert nagyon sok rétű és nagyon sokféle. Amivel én foglalkozok, azok elsősorban imádságos könyvek és esetleg elmélkedéseket tartalmazó nyomtatványok. Ehhez képest viszont a prédikációkon keresztül a katekatikai munkákig minden megjelenik ugye a 18. században, nem beszélve a komoly teológiai műveket. Hogy miért az imádságos könyvek? Talán maga a hitéletnek ezen a mozzanata, tehát az ima, és főleg a 18. századi ember életébe olyan volt, mint hogy levegőt veszünk, tehát hogy ha történt valami, akkor gyorsan elmondtak egy röpimát, egy kétsoros fohászt. Ha esett az eső, és már nem kellett volna több, akkor ehhez is volt egy könyörgésük. És ezt a végtelenségig lehetne sorolni, hogy az élet milyen területére írtak egy-egy imát.
Akkor azt lehet mondani, hogy egyáltalán nem elvont életterületeket érintettek, hanem a hétköznapok minden lehetséges problémáját próbálták felölelni.
Ezek a típusú nyomtatványok, igen, tehát az imádságos könyvek és az ehhez hasonló kiadványok, azok a hétköznapi egyszerű embereknek szóltak, akik szerettek volna ugye Istenhez szólni, és ugye szövegeket adtak a kezükben.
Kik voltak, akik elsősorban elkészítették, megfogalmazták ezeket az imádságokat?
Nagy részükről keveset tudunk. Egyházi személyek, szerzetes rendek által íródhattak. Abban az időben nem volt divat ugye szerzőt írni a művekhez, és maguk a szövegek is vándoroltak, alakultak az idők során. Nem igazán lehet. Egy-egy esetben van konkrét szerző, mindenképp egyházi vonatkozású, tehát hogy vagy egy papról beszélünk, vagy egy szerzetesről. Apácák például fordítottak műveket, de írni már kevésbé.
Hogyan juttatták el ezt a mindennapi világba, vagy hát ez rosszul van így megfogalmazva, tehát hogyan került az emberek kezébe?
Ugye elsősorban a plébániákon keresztül. A másik lehetőség ugye ezek a társulatok, amikről majd ugye beszélünk. Ezek ugye egyházi jóváhagyással született közösségek, a hitéletnek egy-egy mozzanatát emelték ki, és adtak ki különböző nyomtatványokat, amik ugye a hívők kezébe is kerültek.
Szokták mondani, és nagy igazság van benne, hogy a könyveknek megvan a maguk sorsa. Ezekre az imádságos könyvekre ez is jellemző, vagy inkább az, hogy használták aktívan azoknak, akik a kezébe jutott?
Használták aktívan, tehát amikor a könyvtárba egy-egy nyomtatványt a kezembe veszek, gyönyörűen látszik az elzsírosodott lapokon, hogy mik voltak a kedveltebb imák, melyik oldalakat lapozgatták többször. Nem beszélve arról, hogy vannak olyan nyomtatványok, amik éveken keresztül, tehát még a 19. században is kinyomtattak, sőt egyik kollégám egy teljesen más kutatás révén egy idős hölgynél valahol Vas megyében megtalálta azt az imakönyvet, amiről én a szakdolgozatomat írtam, és a néni lelkesen mesélte, tehát hogy igenis, hogy ő a reggeli imádságokat szereti belőle a legjobban, mert hogy azoknak milyen szép szövege van.
Találkoztál-e olyan imádságos könyvvel, amelyben voltak kézzel írott széljegyzetek, tehát hogy az olvasó, a használó apróbb megjegyzéseket, megtapasztalásokat fűzött hozzá?
Igen, és ezek gyakran elő is fordulnak, tehát imakönyvekben is, de főleg a Biblia volt egy olyan, amit rendszeresen a családi évfordulók, születések, halálozások mind bekerültek ugye a családi Bibliába, tehát ott gyönyörűen vissza lehet nézni, de az imakönyvekben is akár tulajdonos, ajándékozó beleírt. Ritkább az, hogy az imák mellett esetleg megjegyzéseket, tehát hogy igazából azokat kész szövegeknek tekintették, és megtanulták, elmondták, imádkozták. Inkább az elejébe, végébe találunk kisebb bejegyzéseket.
Kedves hallgatóim, engem egyre jobban kezd ez a téma érdekelni, és nagyon örülök, hogy még legalább 3 blokkban tudunk ezekről a kérdésekről beszélgetni egymással. Most viszont zenét kell hallgatnunk, de tegyük ezt is jó szívvel, és várok vissza mindenkit a készülékekhez.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Köszöntjük ismét a kedves hallgatókat, Bán Izabellával beszélgetünk, aki a Pázmány Péter Katolikus Egyetem doktorandusz hallgatója. Imakönyvekről volt szó az elmúlt percekben, akkor lapozzunk most bele ezekbe a könyvekbe.
Nagyon változatos ezeknek a könyveknek a tartalma és felépítése. Ugye eleve kétféle imakönyvről beszélünk, van egy általános imakönyv, és vannak a társulati imakönyvek, hogy mi a különbség a kettő között, talán a neve is mondja, az általános imakönyv általánosabb imádságok, mi atyánk, üdvözlégy Mária, hiszek egy, tehát ezeket tartalmazza, ezekhez magyarázatok, reggeli estémák, tehát hogy egyszerű címzettekkel, tehát Istenhez, Szent Háromsághoz, míg a társulati imakönyvek sokkal speciálisabbak, tehát ott egyrészt az elején mindig vannak különböző bevezetők, ahol a társulatnak az életéről, célkitűzéseiről, feladatairól, a tagok kötelezettségeiről kaphatunk információkat. A könyv második fele pedig ugye imádságokat tartalmaz, az imádságok címzettjei pedig a társulatnak a kiemelt, vagy egy szent, vagy a hitélet valamely mozzanata, tehát Szent Háromság, oltári szentség, stb.
Igyekeztek ezeket a területeket a templom falai közül kivinni a hétköznapi életbe? Ezt takarja ez?
Részben igen, és részben a templom falai között is, mert ezeknek a közösségeknek voltak saját ünnepeik, szentmisével, körmenettel, közösségi alkalmaik, összegyűltek, ahol egyrészt közösen imádkoztak, másrészt ugye hétköznapi ügyes-bajos dolgokat, közösség pénzügyeit beszélték meg például. Tehát ez az egyik oldala, a másik pedig igen az otthoni, a magánk áhítat, a magánimádságok, tehát ezeknek is egy komoly rendszere alakult ki, hogy milyen imákat mikor kellett elmondani, miket kellett teljesítenie úgymond egy közösségi tagnak.
Kezembe került pár évvel ezelőtt egy az első világháború idejéből származó katolikus tábori lelkészi szolgálat által kiadott imádságos könyv. Engem megrendített benne az a sokféle ütközetekre, légicsapásra, minden ilyen területre lebontott imádság, hogy mit kell imádkozni akkor, hogyha áttörnek a drótokon vagy a lövészárkokon. Neked mi volt a legmelbevágóbb vagy a legmegdöbbentőbb imádság? Volt egyáltalán ilyen?
Ilyen jelleggel nem, azért hál' Istennek abban az időszakban kevésbé jöttek elő ezek a témák, de ahogy mondtad, hogy minden mozzanatra megvoltak, ez megfigyelhető ezekbe a könyvekbe is, tehát hogy igazából ezek az imádságok kitették a mindennapok apró problémáit, tehát ugye reggel, este, ha beteg van, ha haldokló van a környezetbe, akkor mit kell imádkozni. Esőre, családtagokért, tehát hogy lehetne sorolni a témaköröket.
Prédikációs kötetekkel mi a helyzet? Én nagyon szívesen olvasgatom, tudom, hogy egy teljesen más reláció Pázmány Péternek a prédikációs meg ige hirdetői munkája, de nekem néhány kötet otthon megvan. Valamiért mind a mai napig aktuális. Ezekkel mi a helyzet a te kutatói tapasztalatodban?
Hát Pázmány az sokszor előkerül, és ugye hát Pázmány prédikációi, és Pázmány imádságos könyve is, mert azt se felejtsük el, hogy olyan is van. A prédikációk ugye egy teljesen más műfaj, elhangzott beszédek, ezeket írták le. Tematikailag ugye itt is sok minden előjöhet. Nagyon érdekes, hogy abban az időben, mivel nem voltak ilyen jellegű szerzői jogok, a prédikáció kutatásba kialakult, hogy elkezdték vizsgálni, hogy honnan vették át a szövegeket, és igazából, tehát ezt kompilációnak nevezik, Pázmánytól elkezdve a különböző gyűjteményeken keresztül kasul mentek a szövegek.
Kedves hallgatók, mi viszont nem megyünk keresztül kasul a témán, megállunk néhány percre, zenét hallgatunk, és folytatjuk a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntjük a kedves hallgatókat szeretettel. Bán Izabella doktorandusz hallgatóval beszélgetünk. Római katolikus lelkiségi íratok a 18. században. Megvallom őszintén, hogy egyre izgalmasabb számomra legalábbis a beszélgetés. Remélem a hallgatók is így vannak ezzel. Minden kiadvány hátterében személyek, társulatok vannak. Most ezekről a társulatokról hallgassunk meg néhány gondolatot.
A szakirodalom azzal szokta kezdeni, hogy a társulatok igazából a 18. században élték a fénykorukat. Számtalan témában alakultak, tehát itt a hitélet valamely mozzanatát emelték ki, például a Jézus szívetisztelet, Mária szívetisztelet, vagy különböző szentek köré alakultak társulatok, Szent Anna, Nepomuki Szent János, vagy ugye szinte teológiai fogalomként Szent Háromság, Oltári Szentség, Krisztus halála társulatok. Volt egyrészt egy szociális tevékenysége is ezeknek a közösségeknek, ahogy egymásra figyeltek, ahogy egymást segítették, ezeknek végtelen tárháza, hogy milyen módon tudtak egymáson segíteni, a pénzadományoktól a beteglátogatásig minden megjelent, és hát ugye volt a lelkiségi vonulata, tehát, hogy mind a mellett, hogy ott volt egy egyház, ott volt egy plébánia, ezzel egy pluszt kaptak ezek az emberek, részben egy közösségi pluszt, ahol a közös imádságok, alkalmak által lehetett ugye a hitet elmélyíteni, másrészt pedig ugye ezek a nyomtatványok otthon voltak, megvoltak, bármikor ki lehetett nyitni, és imádkozni, elmélkedni belőlük.
Akkor ez a plébánia közösség építésében is egy jó lehetőség volt?
Igen, hasonlíthatnánk a mai közösségekhez, tehát hogy hasonló módon. Talán ami különbség, hogy itt azért egy nagyon erős egyházi engedélyezéshez kötött, viszonylag hierarchikus felépítés, tehát hogy különböző tisztségviselőkkel, természetesen ugye a vezető, tehát az elsődleges vezető az egy egyházi személy volt, de a különböző tisztségeket már ugye a világi tagok töltötték be. Gondolok itt szertartás, előkészítés, betegek látogatása, a közösségnek a pénz kezelésére is volt egy felelős.
Ez számomra szintén egy nagyon meglepő információ, amit elmondtál, hogy a lelkiség és a tényleges karitatív segítő szolgálat az ilyen nagyszerűen együtt tud működni.
Ezekben a közösségekben abszolút, tehát hogy nem is lehetne igazából szétválasztani, tehát hogyha megnézzünk egy közösségnek a szabályzatát vagy reguláját, ott pontról pontra írják, hogy mindenki a anyagi lehetőségeihez mérten adjon bele a közös pénzbe, amikor valaki beteg, akkor kimenjen ellátogatni, miben segítség. Volt olyan közösség, ahol konkrét leírások voltak, hogy évente 3 fiút kitanítattak a közösség pénzéből, szegény fiút, 3 leánygyermeket ugye hozománnyal tisztességesen férjhez adtak. Ezen kívül orvost, patikust, borbélyt fizettek azoknak, akik nem tudták ezt megtenni, és ha ezek után még maradt valami a kincses ládába, azt a szegények között szétosztották.
Tehát a történet így kezd kerek lenni igazán. Kik alkották ezeknek a társulatoknak a tagságát?
Nagyon változó volt. Általában az adott plébániához tartozó, tehát vidéken ugye egyszerűbb emberekről beszélünk. Városokban volt olyan társulat, ahol még nemesek is, tehát komoly ranggal is beiratkoztak egy-egy ilyen közösségbe.
Furcsának tűnhet valószínűleg a kérdés, de azért fölteszem, nem tudom, hogy ez valamiképpen a kutató munkád során előjött-e. Mennyire vették komolyan egy-egy ilyen társulatnak a lelkiségi reguláit vagy előírásait azok, akik tagjai lettek, vagy a tagságát alkották? Igazán arra gondolok itt, hogy mennyire formálódott a lelki életük, hitéletük, erkölcsük.
Komolyan kellett venniük, ez is kiderül a regulákból, hogy amennyiben nem viselkedtek mondjuk így megfelelően az adott közösség elvárásai szerint, akkor először szóban figyelmeztették az illetőt. Ha ez még mindig nem volt hatásos, előbb-utóbb sajnos kizárták a közösségből.
Akkor nem egy névleges dolog volt ez semmilyen tekintetben. Kedves hallgatók, néhány perc múlva ismét visszajövünk, addig ismét zenét hallgatunk.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat, végéhez közeledik ez a beszélgetés, habár én azt hiszem, hogy még ebben a témakörben jó néhány percet lehetne beszélgetni, és érdemes is volna. Mi lett ezeknek a társulatoknak a sorsa?
Hasonlóan a szerzetes rendekhez II. József a század végén, a 18. század végén ugye ezeket megszüntette. A legtöbb nem is igazán indult újjá, tehát hogy más módon kezdtek szerveződni a vallásos közösségek. Más formában, de talán ismerő lehet a Rózsafűzér társulat, tehát ők is a mai napig még azért összeülnek, imádkoznak, megvan ennek is egyfajta formalitása, más jelleggel, mint a 18. században.
Lehet azt mondani, hogy történelmi küldetése volt ezeknek a társulatoknak, úgy értem, hogy egy adott történelmi időszakra vonatkoztatva?
Lehet mondani, szerintem az adott kornak az igényei azok minden esetben, tehát hogy ha végignézzük, különböző vallási közösségek mindig voltak, és az egyházon belül is szerveződtek. Hogy ez milyen formában, ez az adott korszakban jellemző, akár igényeknek is mondhatjuk, az alapján formálódtak.
El tudom könnyen képzelni, hogy a mi korunkban is ebben a nagyon zavaros és nehezen értelmezhető korszakban is szükség lenne ilyen szervezetekre. Reméljük, hogy valamilyen módon ezek majd újraélednek, vagy elkezdik a munkájukat. Hogy áll a szakdolgozatod, vagy a disszertációt?
Ezt a kérdést nem szokták szeretni hallani a végzős PhD hallgatók. Áll, halad. Ez egy hosszú folyamat, vannak már benne részkutatások, tehát megjelentek tanulmányok. Ugye alapvetően ezeknek a társulatoknak a nyomtatványait, eleinte úgy volt, hogy a nyomtatványait szeretném bemutatni, most már kezdjük leszűkíteni a témát ugye az imádságos könyvekre, mert így is több száz kiadványról van szó, amit nekem egyesével át kell lapoznom és feldolgoznom. Ezek alapján készíteni egy összegzést, hogy magukról a társulatokról, milyenek ezek a nyomtatványok, mik vannak benne, milyen szövegek, ezek a szövegek milyen kapcsolatban vannak egymással, ugye főleg az imádság részeire vannak fordított, tehát például magyarul is és németül is megjelent nyomtatványok, mert a közösségben mind a két népcsoport jelen volt, hát ezeket kell szisztematikusan feldolgozni.
Akkor van feladat bőven. Amikor nem ezzel foglalkozol, akkor mivel telnek a mindennapjaid?
Nyáróta a főállásban a Német Nagykövetségen dolgozok, úgyhogy most már az mellett csinálom a kutatást. Mondhatnám, hogy a kutatás a hobbim.
Hogy ágazott el az életedettől, a hivatástól, amit tanultál?
Azt szoktam mondani, hogy Isten tervez, ember végez. Igazából ugye a doktori iskola mellett mellékállást keresve, mivel a német jól ment, félállásba kezdtem el dolgozni, és a tanulmányok részét befejeztem, tehát ugye most a fokozatszerzés van folyamatban, meg ugye a disszertáció írása, tehát effektíven nem kell az egyetemre bejárnom, és mivel ott volt lehetőségem teljes állásban, így ott folytattam, az mellett pedig ugye tudom írni a disszertációt.
Tervezed, hogy egyszer visszatérsz az eredeti hivatásodhoz, tehát ha jól emlékszem, hitoktató vagy hittanár végzettséged van?
Igen, tehát tanári végzettségem van, magyar és hitoktató, ha lehetőség úgy adódik, tehát igazából én a kutatásba szeretnék jobban visszakerülni, sajnos ez nagyon nehéz, mert jelen pillanatban pályázatokkal, projektmunkákkal lehet kutatni, tehát ezért is az emberek többsége egy biztosabb megélhetés mellett próbál kutatni.
Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, sok sikert kívánok mind a magánéletedhez, mind pedig a kutatói munkádhoz, és ahogy te is említetted, ember tervez, az Isten pedig végez. Hát akkor legyen meg az ő akarata ennek a disszertációnak a sorsát illetően is. Én reménykedem abba, hogy legalább kivonatosan sok emberhez el fog jutni, és egyfajta megújulási lehetőséget is biztosít ez majd az egyházon belül. Még egyszer nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és Isten áldjon meg. Kedves hallgatóktól pedig búcsúzom, hallgassák továbbra is a Halas Rádiót, és főként az érdekes emberekről szóló magazint. Viszont hallásra!